Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szent évről, december 12-én 17 órától. A helyszín a Bartakovics Béla Közösségi Ház Egerben a Knézics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak majd a szervezők. December 4-én és 5-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem EGRI és Jászberényi épülete is megnyitotta a kapuit leendő hallgatói előtt. Így az érdeklődőknek lehetőségük nyílt arra, hogy az intézmény falai között személyesen testközelből tapasztalhassák meg, mi vár majd rájuk egy sikeres felvételi esetén. Az intézmény egésznapos programokkal készült a tovább tanulni vágyóknak. A kormány kiemelt szakpolitikai célja az alacsony, illetve nem megfelelő végzettséggel rendelkező munkanélküliek képességeinek és tudásának fejlesztése, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára Budapesten. Comba Sándor a demográfiai kihívások kezelése a hátrányos helyzetű csoportok mobilizálásán keresztül című szakmai konferencia megnyitóján. Többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a munkaerő kínálat bővítése és fejlesztése elnevezésű programban jelentős összeggel támogatják azon álláskeresőket, akik a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket elősegítő képzésen vesznek részt. Az önkéntesség segít egyben tartani a szeretet körforgását, amelyre nagy szükség van a mai megtébolyult világban, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten a Pro Voluntarius és a Magyar Fiatalokért díjak átadásán. Hankó Balázs elmondta, hogy az önkéntesség mások szolgálata, és köszönet jár azoknak, akik ebben példát mutatnak, mert ez a vonzó példamutatás tudja a szeretet körforgását egyben tartani. Erre nagy szükség van most, mert ez a megtébolyult világ a szeretet parancsának mond ellen. Az önkéntességnek struktúrát ad az országszerte elérhető 14 ezer önkéntes pont, valamint a szakképző intézmények által indított jó szolgálati program, tette hozzá a miniszter. Családbarát országban fontos az önkéntesség elismerése, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A Családbarát Magyarország Központ által alapított Önként jöttem díjak átadásán. Koncsófia hangsúlyozta, a magyar kormány számára fontos, hogy elismerje az önkéntes munkát, legyen az egy árvíz alatti védekezés, vagy egy kis településen a helyi közösség érdekében végzett munka. Ugyanakkor fontos a családok önkéntes, illetve intézményi támogatása. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája aggodalommal figyeli a Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló törvény tervezett módosításával kapcsolatos fejleményeket. A Hallgatói Szervezet csütörtöki MT-hez eljuttatott közleményében rámutatott. A kiszivárgott információk szerint a javaslat jelentősen korlátozná a kisebbségi nyelvek használatát, ezzel veszélyeztetve a felvidéki magyar közösség nyelvi és kulturális identitását. A munkanapok áthelyezése miatt a december 7-i és 14-i szombaton is nyitva lesznek a kormányablakok, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Távirati Irodával. A közlemény szerint országszerte egységesen 8 órától 18 óráig fogadják az érkezőket az ügyfélszolgálatok december 7-én. December 14-én pedig 8 és 12 óra között tartanak majd nyitva. A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem is csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért programhoz, jelentette be György László kormánybiztos. A Tanítsunk Magyarországért program célja, hogy minden napjainkban általános iskolás gyermek 2030-ra és azon túl rendelkezzen szakmával, vagy tanuljon tovább, és aztán képes legyen elhelyezkedni a munkaerőpiacon, hangsúlyozta a kormánybiztos. Hozzátette, ennek eszközéül azt választották, hogy egyetemistákat készítenek fel és kérnek meg arra, hogy a 6., 7. és 8. osztályos általános iskolás gyermekeknek mutassák meg a településükön kívüli világot, a továbbtanulással, munkával, kikapcsolódással kapcsolatos lehetőségeket. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult idő várható. Tovább szakadozik, csökken a felhőzet. Párássá válik a levegő, foltokban ködés réteg felhőzet képződik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +2 fok között valószínű. Reggelre ennél pár fokkal melegebb lesz. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa fogadta a názáreti szent család missziós nővéreket. A pápa előszava a Remény Szent Éve című új könyvhöz. Elektromos pápa mobilt kapott a Mercedes-től ajándékba Ferenc pápa. Jön a fiú. Sajgó Balázs atya elmélkedése advent második vasárnapjára.
Ferenc pápa fogadta a názáreti szent család missziós nővéreket. A pápa a szerzetes nőkhöz szólva arra hívta a katolikusokat, hogy úgy éljék meg a 2025-ös Remény Szentévét, hogy megnyíljon szívük Krisztus előtt. A szentévek értékes időszakok arra, hogy számba vegyük életünket egyénileg és közösségként egyaránt. Ferenc pápa erre hívott szerdán, amikor találkozott a názáreti szent család missziós nővérekkel, akik alapításuk 150. évfordulóját ünneplik.
Sono lieto di accogliervi proprio all'inizio delle celebrazioni del 150° anniversario della vostra congregazione.
Azért imádkozott, hogy ez a mérföldkő a kongregáció életében ösztönözze őket a lelki megújulásra, hogy jobban szolgálhassák az Urat és népét. A názáreti szent család nővérei kongregáció 1875-ben jött létre, és a honlapjuk szerint 14 ország 140 közösségében szolgálnak. A pápa megjegyezte, hogy a kongregáció 150. évfordulójának ünnepségei adventtel kezdődnek, és ezt a liturgikus időszakot az Úr ígéreteire való türelmes és reménnyel teli várakozás időszakának nevezte. Imádkozom, hogy az ünnepléseitek segítsék a kongregáció tagjait és mindazokat, akik a különböző apostolkodásaikban segítséget nyújtanak, hogy növekedjenek a megtestesült Isten fiába, az oltári szentségbe és az általuk szolgált emberekbe vetett szemlélődő bizalmukban.
I giubilei sono momenti preziosi per fare il punto della nostra vita, sia come singole persone che come comunità.
Ferenc pápa hozzátette, hogy minden szent év alkalom az elmélkedésre, a visszaemlékezésre, és arra, hogy meghallgassuk, mit mond nekünk ma a Szentlélek. Az Úr felé nyitott szívek és a valódi személyes találkozás által az Úr Jézussal, üdvösségünk ajtajával, legyen közösségetek mindig küszöbb, amelyen keresztül azok a családok, amelyek missziótok középpontjában állnak, menedéket, reményt és békét találhatnak Krisztusban a megváltónkban. A pápa ezután utalt arra a sok családra, akiket háború sújt, vagy kénytelenek elhagyni otthonukat, vagy akár hazájukat. Arra buzdította a názáreti szent család nővéreket, hogy mindig végezzék az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit. Imáitok és gyakorlati jótékonysági tevékenységetek mindig tükrözzék Jézus szeretetét, hogy a remény jelei legyetek azoknak, akik bármilyen nehézséggel küzdenek, zárta szavait Ferenc pápa. A pápa előszava a Remény Szent Éve című új könyvhöz. Ferenc pápa előszót írt Francesco Antonio Grana, olasz újságíró, Vatikánnal foglalkozó könyvéhez, melynek címe a Remény Szent Éve. A pápa hangsúlyozza, remélem, hogy ez az időszak valóban alkalom lesz a megtérésre, és arra, hogy az életünkre az evangélium fényében tekintsünk. A szentév és a pápa álma, hogy reménnyel tekintsünk a világra, amelyet a béke jellemez, ahol a fegyverek el vannak zárva, és a fegyvergyártók már nem húznak hasznot mások halálából, ahol a halálbüntetést nem hajtják végre, és a foglyok az amnestia vagy a kegyelem formáiban részesülnek. Ferenc pápa ezeket a gondolatokat emeli ki a Remény Szent Éve című új könyvhöz írt előszavában. Az Elledici kiadónál megjelent kötet szerzője Francesco Antonio Grana, olasz vatikanista újságíró. Őszintén remélem, hogy a közelgő szent év lehetőséget nyújt a tűzszünetre minden országban, ahol háború folyik, hangsúlyozza a pápa, ahogyan azt számos felhívásában tette. Legyen világos, hogy a háborúból, minden konfliktusból mindig mindenki vereséggel kerül ki. Mindenki. És nincs győztes és vesztes. Csak a vereség van. A pápa utal a szentévet meghirdető a remény nem okoz csalódást kezdetű bullájában mondottakra. Kifejti, hogy a remény nem optimizmus, nem is egy homályos pozitív érzés a jövővel kapcsolatban, hanem valami más. Ez nem illúzió vagy érzelem. Ez egy konkrét erény, egy életforma, amely konkrét döntéseket foglal magában. A reményt minden embernek a jó iránti elkötelezettsége táplálja. A tápláló remény rendelkezik egy társadalmi, intellektuális, spirituális, művészi és politikai cselekvés értékével a szó legmagasabb rendű értelmében. Ez azt jelenti, hogy az ember képességeit és erőforrásait a közjó szolgálatába állítjuk, mutat rá Ferenc pápa. Tehát a közjóra kell összpontosítani, mivel ez vonatkozik azokra a migránsokra, akik átélik a remény útjainak nevezett odüsszeák paradoxonát, amelyek gyakran a valódi kétségbeesés utazásaivá válnak, miközben a földközi tenger nagy temetővé válik. Vagy a bebörtönzöttek javára kell fókuszálni, amelyet illetően a pápa a méltó körülmények megteremtését szorgalmazza a halálbüntetés eltörlése mellett, amelyet elfogadhatatlannak tart, mert megsérti az ember sérthetetlenségét és méltóságát. A szent év nem kizárólag egy naptár által diktált esemény, hanem egy igazi lelkipásztori eszköz, amelyet 1300 óta használnak az adott kor igényei szerint a pápák, akik az egyház vezetésére kaptak meghívást, írja előszavában Ferenc pápa. A közelgő 2025-ös szent évben zarándokok milliói lépik majd át a Szent Péter bazilika és a másik három pápai bazilika küszöbét. A pápa azonban reméli, hogy ez a zarándoklat nem egyszerűen turisztikai látogatás vagy egy cél elérése, mint az olimpián. Remélem, ez valóban alkalom a megtérésre, arra, hogy az életünkre az evangélium tükrében tekintsünk, és hogy ezt az arándoklatot mindig elkíséri egy titokban végzett karitatív cselekedet. A könyv megemlékezik Pier Giorgio Frassatiról és Carlo Acutisról is, két fiatalról, akiket a szent évben avat szenté a pápa. Életpéldájukra és szavaikra emlékeztet, és arra buzdít, hogy ne vesztegessük el az életünket a kanapén heverve, hanem Jézussal a szívünkben testesítsük meg a szeretet szépségét, amely szolgálattá válik.
Elektromos pápamobilt kapott ajándékba Ferenc pápa. A Mercedes-Benz egy új, nyitott gépkocsit ajándékozott a Szentatyának, mely a legmodernebb technikával készült, kifejezetten nekifejlesztett változatban. Kedden délután a Mercedes vezérigazgatója és a gyártásban résztvevő csoport személyesen adta át a pápa mobilt a Szentatyának, mely egyedileg kézzel készült az új elektromos G-osztály típusa alapján. A 2025-ös szentév alkalmából a Mercedes-Benz autógyár egy teljesen új, részére fejlesztett elektromos pápa mobillal kedveskedett Ferenc pápának, akinek kifejezett kérésére valamennyi dolgozó jelen volt az átadáson, aki részt vett a gyártásban. A csoport Ola Källenius vezérigazgatóval az élen érkezett Németországból a Vatikánba, ahol személyesen mutatta meg az új járművet a Szentatyának. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy átadhattuk ezt a gépkocsit a Szentatyának, mondta el a Vatikáni Rádiónak a vezérigazgató. A Mercedes közel 100 éves tapasztalattal rendelkezik az úgynevezett pápa mobil gyártásban. Az első járművet Stockholmban készítették, és 1930-ban adták át 11. Pius pápának. Ferenc pápa eddig is egy G-osztályú gépkocsit használt, ami azonban benzines volt. A zéró kibocsátás felé tartunk, és sok elektromos terméket gyártunk. Idén dobtuk piacra az elektromos G-osztályt. Ezen az úton vagyunk, és ezen haladunk tovább a következő években is, magyarázta Ola Källenius. A gráci gyárban fejlesztőként dolgozó Peter Zotter is hasonlóan nyilatkozott a megtisztelő megbízásról. Egy ilyen különleges járművön dolgozni olyan lehetőség, ami valószínűleg egyszer adatik meg a karrier során. A Mercedes-Benz különböző székhelyein dolgozó szakértő csapat közel egy évig dolgozott a vatikáni képviselőkkel azon, hogyan szabják személyre a pápa igényei szerint az új gépkocsit. Nagy figyelmet fordítottak a zéró kibocsátásra. A Vatikán célkitűzése ugyanis, hogy 2030-ig minden jármű zéró kibocsátású legyen. A pápa mobilra szerelt forgószék és a belső berendezés kézzel készült. Az autót az új elektromos, összkerékhajtású G-osztály alapján kifejezetten alacsony sebességű használatra fejlesztették, amivel a Szentatya általában a Szentpéter téren körbejár a nyilvános audienciákon. Természetesen az eredeti modellhez képest sok dolgot megváltoztattak. Felhasználták az előző pápa mobil tapasztalatait, úgy szabva, hogy a lehető legnagyobb kényelmet biztosítsa számára utazásai során. A normál G-osztályhoz képest a tetőt eltávolították. Eső vagy rossz időjárási körülmények esetén egy felhajtható tető védi az utasokat. Jobb oldalon a hátsó ajtót forgó zsanérokkal látták el, míg a bal oldalt végig hegesztették. Az előző pápa mobilokhoz hasonlóan a kocsi színe fehér és a rendszáma SCV1, ami az olasz Stato della Città del Vaticano, vagyis Vatikán városi állam rövidítése. A kulcsátadás után Ferenc pápa rövid magán audiencián fogadta a Mercedes-Benz vezetőségét és dolgozóit. Jön a fiú. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent második vasárnapjára.
És minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Olvassuk Lukács evangéliumának 3. fejezetében, a 6. versben. Hideg, nyírkos, decemberi este volt, karácsony előtt pár nappal. A falu plébánosa még egyszer utoljára indult el, hogy próbát tegyen egy házaspár kibékítésére, akik válni akartak. Hónapok óta próbálkozott, de semmi eredményre nem jutott. A feleség nyitott ajtót, a férj fáradtan, leverten ült az asztal mellett. A két ember 32 éve élt együtt. Néhány éve válságba került a házasságuk. A háború évei alatt elidegenedtek egymástól, s már nem volt mondani valójuk egymás számára. Hiába próbált a pap beszélni a szeretetről, megbocsátásról, újrakezdésről, a házaspár fásultan, közömbösen bámulta a padlót. A hallgatást az ajtócsengő hangja törte meg. Ki jöhet ilyen későn? Az asszony felállt, kilépett az előszobába, és behúzta maga mögött az ajtót. Nagyot nézett, amikor megpillantotta a távirat kihordót, aki egy borítékot nyújtott át a meglepődött asszonynak. A borítékot a háborúban harcoló fiúk küldte. Ma érkeztem a határra, holnap jövök, fiatok. Hát a fiúknak éppen most kell hazajönni a háborúból, egyik összeomlásból a másikba, tette fel a kérdést az asszony magában. A férfiak némán várakoztak bent, míg az asszony végre belépett a szobába. Az ajtónál tétovázva megállt. Kérdően, reménykedve tekintett férjére, és remegő ajakkal végre kimondta. Jön a fiunk. A férfi rábámult, majd akadozva ismételt a szavakat. Jön a fiunk. Az asszony bólintott, és könnyek folytak szeméből. A férfi zokogva rejtette kezébe arcát. Aztán felállt, és a két ember lassú léptekkel elindult egymás felé. Nem szóltak egy szót sem, de tekintetük mindent elárult. Végül megtörtént a csoda. Átölelték egymást, teljesen megfeledkeztek arról, hogy egy harmadik ember is van a szobában, aki ámulva szemlélte a fejleményeket. Amit hónapokon át nem tudott elérni, azt egy mondat pillanatok alatt elvégezte. Jön a fiú. A pap észrevétlenül elhagyta a szobát, és a szürke decemberi ködben újongva ballagott hazafelé. Jön a fiú, ismételgette magában. Csak néhány nap volt karácsonyig. Bárok próféta arra szólítja fel az elfáradt embereket, hogy vessék le a gyász ruháját és újongjanak, mert közel van szabadulásuk napja. A profécia beteljesedett, és az evangéliumi részben keresztelő Szent János meghirdeti a szabadító közeledését, amelynek előfeltétele a bűntől való megtisztulás. Az evangélista részletesen ismerteti a neveket Tiberius császártól, Pilátus helytartón és a fejedelmeken keresztül a főpapokig. Mindennek nagyon mély üzenete van. Isten abba a világba érkezik, amelyben élek. Mindig. Számomra ez azt jelenti, hogy én sem menekülhetek ki. Nem menekülhetek el abból a világból, amelybe beleszülettem. Megtehetem ugyan, de még több szenvedésben lesz részem. Egy azonban egészen biztos. Bárhová megyek, magamat viszem. Ezért, ha meghallom szívem ajtaján a csengő hangját, ajtót nyitok, és átveszem a táviratot, akkor Isten közelsége élő tapasztalattá válik. Elindulok a megszentelődés útján. A második üzenet az elsőből következik. A profécia beteljesedett. Isten eljött egykor közénk, és ma is eljön, csak nagyon sokszor nem úgy, ahogy elképzelem. Sokan azért csalódnak ő benne, mert azt várják el tőle, hogy helyettük oldja meg a világ problémáit, hogy eltávolítsa az uralmon lévőket és a gonosz erőket, térítse meg a gonoszokat, tegyen rendet a világban. Nem szabad elfelednem, hogy Isten mindezeket megteszi, csak nem nélkülem. Szüksége van szívemre, lábaimra, kezeimre. Komolyan veszi világban való itt létemet, és velem, nem nélkülem, szeretné építeni az ő világát. Ezért mielőtt másokat terelnék az általam elképzelt jobb útra, először magamban kell rendet tennem. Először élni, azután beszélni, ha szükséges. Amikor pedig megtörténik a találkozás, el kell indulnom. Távirat hordozóvá kell válnom. Életem legyen üzenet, hogy rám kérdezzenek. S ha kérdeznek, akkor elmondhatom történetemet, amely lehet sokszor banálisnak tűnik számomra, mégis átsegített valakit a holdponton. Isten mindig megtalálja az utat hozzám. Isten igéje, szava, a fiú most is jön felém. Ezért magamban kezdjem újra készíteni az utat. A lényem középpontja felé vezető utat egyenessé teszem. Az akadályokat eltávolítom, hogy a mindig jelenlevő Isten számára én is jelen legyek. Ha ezen dolgozom, akkor meglátom az Isten üdvösségét. A belső folyamat gyümölcse üdeség, frissesség, üdvösség. Ha mindent igyekszek eltávolítani, ami akadályozza bennem a szeretet áramlását, akkor valami hasonlót tapasztalhatok meg, mint amit Veres Sándor fogalmaz Üdvösség című versében. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem, amikor szeretni tudtam, és szeretnek-e, nem kérdeztem. Csak ennyi történt teljes életemben, egyébkor szakadékba buktam. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem.
Jön a fiú. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották advent második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. december 9-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyűri római katolikus plébánia híveivel folytatja a bűnökről szóló beszélgetést.
Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves rádióhallgatót a miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség csapatával. Elérkeztünk a hét főbűn elemzésének a végéhez, és a mai napon az utolsó témát hoztuk ide, ami eddig kimaradt, és amiről még nem beszéltünk, ami nem más, mint a torkosság bűne. Ahhoz, hogy kicsit ki tudjuk bontani, felolvasom azt, amit a magyar katolikus lexikon fogalmaz meg erről, hiszen ez mindig jó beszélgetés indító szokott lenni, mert különböző nézőpontokból közelíti meg a témát. Azt mondja a lexikon a torkosságról, hogy a torkosság mértéktelenség a táplálkozásban, fő bűn, és súlyos bűn lesz akkor, halálos bűn lesz akkor, hogyha az embert megfosztja méltóságától. Azt mondja, van ilyen, hogy torkosság a mennyiségben, torkosság a minőségben, torkosság az időben, és torkosság az étkezés módjában. Mennyiségben. Túl sok étel vagy ital fogyasztása. Minőségben. Válogatunk, csak a csemegéket esszük, túl sok időt és gondot fordítunk az ételek elkészítésére. Az idő. Rendszertelenül a szokott idő előtt vagy után eszegetünk. Hát ez a nasizás, mondjuk ilyen túlzott mértékű nasizás. Az étkezés módjában, mohón, kapkodva vagy titokban étkezünk. Tehát ezek a módjai vannak a torkosságnak. Mondhatnánk még mohóságnak is, hogy ez is oda tartozik a torkosság bűnei közé. Na és akkor csapjunk a témába. Torkosság lexikonból már gazdagodtunk. Kérdezem akkor most itt a beszélgető társaimat, hogy szerintetek a torkosság miért bűn, hogyan értsük, hogyan értelmezzük, hogyan kezdjük el ezt a témát kibontani, mit láttok ti a világban, amit még hozzátennétek a listához, hogy mit nevezhetünk torkosságnak, miben lehet az ember torkos. És akkor kezdjük el ezen a szálon a beszélgetést.
Hát akkor kezdem én, mert én ennek a főbűnnek, hát én rabja voltam nagyon sokáig, és azért hajlamos lennék visszaesni, hogyha ha nem kérném a Jóisten segítségét. Én édesség evő vagyok, de az az igazság, hogy azért is, hogy visszagondolok, azért nem csak édességet ettem, hanem ilyen finomabb dolgokat is.
Na de most a rádióhallgatók között biztos sokan vannak, akik nagyon szeretik az édességet, hogy hogy tudunk különbséget tenni egy édességet szerető, aki mondjuk minden nap megeszik valami kis édességet, és egy torkos között. Mi a különbség?
Hát a mértéktelenség minden tekintetben. Ez abban merült ki nálam, hogy én nagyon sok édességet vásároltam. Mindig volt otthon tartalék, de ez a tartalék ez nem olyan volt, hogy mondjuk egy kevéske nasi, mondjuk ugye, hogy idő előtt étkezzek, ami ugye szintén bűnnek mond a lexikon, hanem úgy nagyon mennyiség volt, és volt, hogy egész nap tudtam enni. Tehát valami borzasztó volt is, hogy miért is bűn igazából. Egyrészt nincs rá szükségem, tehát a szervezetemnek nincs rá szüksége, tehát olyan felesleges pazarlás, úgymond. Egyrészt azért pazarlás, mert jó, nem megy kárba, mert ugye én eszem meg, de a szervezetemet, a testi épségemet ezzel károsítom. Tehát az, amit a Jóisten adott nekem, nem a testemet, ugye ezt is tőle kaptam, hisz a Szentlélek templom, én azt nem óvom, nem védem, hanem ezzel gyakorlatilag rombolom.
Én azt gondolom, hogy egyébként, akinek már ilyen függőséget okoz ez a bűn, tehát a torkosság, annak ott biztosan nincs rendben az Istennel való kapcsolata. Tehát valamit keres, valamit hiány próbál pótolni ezzel. Ami egyébként még eszembe jutott a felsorolásból, amit mondtál, nekem ez a mértéktelenség, vagy mérték nélküli evés, ez mindig akkor jut eszembe, hogyha elmegyünk valahova, ahol svéd asztalos étkezés van, az szerintem tipikusan tetten érhető ez a dolog, és ugye sokat szidják a magyarokat, hogyha külföldre mennek, hogy így viselkednek, meg úgy én azt tapasztaltam, hogy ez nem magyar specialitás, tehát
de erősek vagyunk benne.
Erősek vagyunk benne, ez kétségtelen, de nem csak a miénk, tehát
igen, tehát vonzó, mikor ugye az ember a szemet legeltető módon mindent ott talál maga előtt, ugye tényleg ez a terülj asztalkán, mint a mesébe. Ugye pont a múltkor is beszélgettünk erről, hogy valahol az interneten is voltak ilyen cikkek, meg képek, hogy honnan lehet tudni, hogy egy szállodában ugye milyen vendégek vannak, ugye meg kell nézni a svéd asztalt, ugye van, amikor letarolják gyakorlatilag az ember még a táskájába, a kabátjába, mindenhova rakja az ételt, csak azért, hogy biztos, hogy jusson, megmaradjon. Meg hát képes az ember olyankor halálra enni magát. Egyszer voltunk, emlékszem, egy csoporttal egy ilyen autós vendéglőben, ahol az volt a szabály, hogy minden 2000 forintba került, tehát 2000 forintot kellett fizetni, bármennyit lehetett enni, de hogyha maradt valamilyen maradék a tányíron, akkor összeszámolták, hogy mit ettél, és mindent ki kellett fizetni. Tehát akkor sokkal többbe került. Tehát ez volt a szabály, hogy még a csontot is bele kellett ilyen papírba csomagolni, és azt kidobni külön egy kukába, tehát nem maradhatott semmilyen maradék, mert akkor egy csomó pénzt kellett rá fizetni. És emlékszem, hogy volt, aki, nem azt mondom, hogy halálra ette magát, mert ez csúnya kifejezés, de tudom, hogy egész úton hányt utána, mert annyi ételt megevett, csak azért, mert annyira olcsó volt, hogy valami katasztrófa, tehát ez a torkosság, amikor tényleg az ember valahogy a határait nem érzi, hogy most azért, mert valami olcsóbb, azért, mert valami egy kicsit kedvezőbb, mint úgy általában, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy most akkor nekünk abba nyakig bele kell esni. Ugye most nem is tudom, valaki feltöltött egy ilyen videót egy nagy bevásárló központnál, ugye volt ez a Black Friday, hogy ott álltak órákig a tömegek sorba, és amikor megnyitották a kapukat, akkor egymást agyon taposva rohantak be, mert nem tudom én milyen akció volt valahol külföldön, valamelyik boltnál. Tehát szóval is, hogy mindenképpen valamit úgy meg akarok szerezni, hogy már a gátlásaimat elveszítem. Tehát egy nagyon érdekes dolog. Nem tudom, de Krisztát, te mondtad, hogy neked volt ugye az életedben egy ilyen pont, amikor rájöttél arra, hogy te a torkosság bűnöt követed, de hogy látod, ugye Timi mondta ezt a belső lelki bizonytalanságot, ami lehet egyik oka ennek. Te úgy körülbelül az életkorban elhelyezve, mikortól ismerted ezt föl, vagy melyik életszakaszban volt neked ez probléma?
Ó, hát nekem a szüleim válásától folyamatosan probléma volt, sőt most itt nem szeretnék belemenni pszichológiai dolgokba, de ugye csecsemőkoromban is voltak olyan problémák az étellel, ami ugye nem volt, és nem tudták, hogy nincs, mondjuk tejanyukámnak, illetve nem megfelelő tápszert kaptam, tehát hogy szerintem, nem mondom, nem szeretnék pszichológiai feltegetésekbe belemenni, hogy itt aztán probléma legyen, de ez is oka lehet szerintem. Tehát nekem a szüleim válásától kezdően probléma volt, nekem a nagyszüleim fel is hívták rá a figyelmem. De ami, ahogy Timi is mondta, ez egyértelműen belső probléma. Hogy hiába érzem a határaimat, akkor is eszem. Tehát, hogy ez egy olyan belső kényszerkésztetés, hogy ez azt gondolom akkor, abban a pillanatban, hogy azt gondoltam akkor abban a pillanatban, hogy csillapítja a szeretet hiányomat. Mert hogy én szeretet hiányból étkeztem igazából túl magam édességben, stb. De és az tény, hogy amint a Jóistenhez elkezdek közeledni, ezek a dolgok úgy csillapodnak folyamatosan szépen. Elkezdtem közeledni. Tehát mondom, hál' Istennek, ha elő is fordul, akkor mondjuk már 5 évente egyszer.
És mi lehet még ezeknek a torkossági dolgoknak az okozója? mondjuk például felnőtt korban, hogyha valaki torkossá válik, azt vajon mi okozhatja például?
Ugyanez, szerintem. Szerintem ugyanez.
Mert ugye látunk olyan embereket, akik úgy nagyon-nagyon elhíznak mondjuk felnőtt korukba, vagy valamilyen külső hatása, vagy valamilyen nagy-nagy teher alatt például.
Hát de pont azért, mert az a tudat, hogy ő ezt végrehajtja, hogy magához veszi azt a csokit, vagy teljesen mindegy édességet, vagy akár ételt, vagy italt is, az pillanatnyilag megoldja azt az adott problémát, és ő akkor úgy gondolja, hogy ezt most valamit megoldott ezzel. Vagy pillanatnyi boldogságot kapott, vagy úgy gondolta, hogy most tehet egy pipát, hogy na, akkor ez most megvan. Igazából ezt, szerintem ehhez azért kell egyfajta érettség, meg felismerés is, hogy eljusson odáig, hogy vagy ha már betegség tudatta is van, akkor addig, ha meg hál' Istennek nincs, akkor legalább addig a folyamatban, hogy van ez a probléma, és ezt meg kéne valahogy oldani.
Ha úgy veszük tehát az okát, akkor mindenképpen szerintem a szeretet hiány, az Isten kapcsolat, a boldogtalanság, tehát mind ahhoz kötődik, hogy valami nincs rendben a jó Istennel.
És ez egy érdekes jelenség, mert ahogy nézzük az országokat, mondjuk vannak ilyen statisztikák, hogy a legelhízottabb országok, vagy legtorkosabb országok, ezek szinte a legvallástalanabb országok között is ott vannak, ahol az emberek többsége ugye az Istentől látványosan eltávolodik, ott valamilyen formát keresnek maguknak, ahol valamit pótolhatnak ebből a lelki szegénységből. Na de menjünk tovább egy kicsit a lexikonnak a segítségével, mert itt vannak nagyon érdekes dolgok. Azt mondja, hogy vannak itt ugye fizikai torkosság, meg vannak lelki torkosságok is. Na mindjárt eljutunk oda. Azt mondja, hogy például a Szentírásban a torkosság példái lehetnek ugye Ézsó és Jákob történetében ugye ismerjük, hogy egy tál lencsért ugye a elsőszülöttségi jogot, tehát képes volt ugye az étel, meg csak azért, mert éhes volt, és azért bármit képes volt felajánlani. Ilyen példát hoz nekünk itt a lexikon. Azt mondja, a pusztában a húsos fazekak mellé visszakívánkozó nép, akinek felkínálják a szabadulást, felkínálják az új életet, de azon jár az esze, ha nem kínálták volna fel neki a szabadulást, akkor ő otthon ehetne nyugodtan, és ez volt a legfőbb gondja, hogy a pusztába vándorlás közben nem kapja meg azt az ételt, vagy azokat az ételeket, amit otthon nyugodtan ehetne. A dúsgazdag Lukács evangéliumában például, ez is egy érdekes példa. Egy meghatározást is hoz a torkosságra a lexikon, azt mondja, hogy a torkosság a véges dolgok rabjává teszi az embert. Elveszi a fogékonyságát a lélek dolgai iránt. Hát ugye ez is gyakorlatilag azt támasztja le, amit ti is mondtatok evel kapcsolatban, hogy eltávolítja az embert Istentől, hogyha tudatosan mással kezd el foglalkozni. Thank you. Mi az a lelki torkosság? Nagyon érdekes dolgokat hoz. Azt mondja, a lelki torkosság megnyilvánulásai, a lelki csemegék például, írások, előadások, lelki beszélgetések habzsolása a templomhoz, vagy a gyontatóhoz való kötődés, a templomról templomra való járás, vándorlás, lelki élmények keresgélése, topzódás a kegytárgyakban, imádságban az igazi áhítat helyett az élmény keresése. Hú, ez egy kicsit azért ütős, hogy a torkossághoz sorolja, de lehet, hogy ezen soha nem gondolkodtunk még el, hogy ez is torkosság, amikor mondjuk ez főleg városi helyeken divatos, ugye, hogy vannak olyan templomosok, akik ilyen passzióból, ugye vasárnap a hágy misában mindegyiken ott vannak, mert neki úgy van kedve, hogy ő templomról templomra megy, aztán vannak olyan gyónók, akik hetente vagy naponta képesek elmenni gyónni, mert aggályosan érik meg ugye a lelki életüket, ez is egy szörnyű dolog, vagy egy szörnyű betegség lehet. Vagy egyszerűen csak azt szeretné, hogy vele foglalkozzon. Tehát egy olyan, hogy habzsolom, hogy legalább akkor ott kibeszélhetek magam, és nekem jó legyen. Tehát ez a saját magammal vagyok elfoglalva. Aztán ugye ez a kegytárgyak, hát ugye ez egy nagyon nehéz téma. Ugye amikor én ide kerültem káplának Diózsírbe, emlékszem, hogy legelőször bementünk a templomba, és azt tűnt föl, hogy a diósgyőri templomba, hogy belépünk, hátul van egy lurdi barlang. Ez egy elég nagyméretű kővel kirakott, gyönyörű, szép építmény, ahol a lurdi szűzanya áll ugye egy sziklán a közepén, szépen megvilágított kis barlang. És akkor néztem, hogy édes Istenem, ott a szűzanya szobor, egy gyönyörű, szép háttérrel, meg közegben, és valakinek ugye nem tetszik, hanem úgy teledíszítgeti egyéb kisebb-nagyobb szűzanyákkal, meg mindenféle más dolgokkal, csak azért, hogy mert úgy szebb, hogyha van 100 egy helyen. Vagy voltam már például olyan lakásban, ez még régebben volt, hogy a hölgy, akinél voltunk, Pió atya szoborgyűjtő volt. Templomba soha nem láttam, de mindig dicsekedett vele, hogy valószínű, hogy neki van a városban a legtöbb Pió atya szobra, mondtam, hogy valószínű, hogy az országban is. Tehát nyilván a hobbiból senki nem gyűjtöget szent szobrokat, mert ez már kvázi a bálványimádás kategóriája, amikor mondjuk egy nappaliban 130 Pió atya szobor volt, kisebb, nagyobb, közepes, hosszú, és ő nem értette azt, hogy ez miért probléma, hogyha ő minden nap másik Pió atya szobornál imádkozik, vagy minden nap 10-szer. Tehát ez, az, hogy imádkozik, az eleve nem baj nyilván, de amikor az ember betegesen elkezd gyűjtögetni kegytárgyakat, vagy vallási dolgokat, csak azért, hogy legyen. Vannak ilyen mániákos, tehát ez is a torkosság bűne, hogy gyűjtöm, igazából semmi értelme nincs, meg nem is ad az életembe örömet az, hogy ott van, csak az adja az örömet, hogy gyűjtöm. Tehát nagyon érdekes dolog. Nem az az öröm, hogy ott van nekem az a 100 szobor, hanem az az öröm, hogy gyűjthetek, és még elmegyek valahova, és még veszek hozzá egyet, mert a 101. kiskutya is kell, ugye, mint a mesébe. Tehát ilyen torkossági dolgok is vannak, vagy azt mondja, hogy az imádságban például, amikor nem az áhítatot keresem, hanem az élményt. Tehát csak azért csinálok valamit, hogy valamilyen élményt szerezzek. Nem azért, hogy imádkozzam, hogy oda tegyem magamat, hogy tényleg megvalósítsam azt, amit Jézus kér az evangéliumban, hanem egyszerűen valamilyen élmény lehetőségem van. Nagyon sokszor vannak ezek a gitáros szentségimádások, dicsőítő alkalmak, és nagyon sokan mondják, hogy azért megyek, mert ott olyan jól érzem magam. Ugye, vagy a szektáknál nagyon sokan miért mennek el a szektákhoz, mert olyan jól érezzük magunkat, ugye, és hát itt nagy probléma azért a hitünkben ez, hogy ha nem érezzük jól magunkat, akkor már nincs is Isten, vagy hogy van ez, hogy mindig valamihez hozzákötjük, valamilyen külső körülményhez a hitünket. Hogy látjátok ezt az érdekes dolgokat, amiket így felolvastam most, és amihez így hozzáfűztem néhány gondolatot?
Ami engem megragadott, az ugye ez az imádságban az élménykeresés. Én azt gondolom, hogy az elején, a legeslegelején, mikor valaki elkezd imádkozni, akkor keresi az élményt, nyilván az az első. De utána már idősebb korban, és azért nyilván ezek gyakorlott templomba járók lehetnek szerintem, akiket mondasz, hogy szerintem ez egy, igen, hogy torkosság, ezt ugye nem tudtuk, de ez egy nagyon nagy csapda szerintem. De ez is fontos, hogy az értelmem legyen az, amivel ott van, és a hitemmel fogjam meg Istent, én azt gondolom, és hogyha kapok valami egy-két ilyen élményt, persze azért hálát kell adni, de hogy nem ez az imádságnak központja. És hogy azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik így templomról templomra járnak, hogy így nem találják Istent igazából. Tehát olyan, mintha ők találták volna meg, hiszen mindenhol ott vannak, mindenhol otthon érzik magukat, de mégsem. Pont ők azok, akik nem találják Istent az életükben, nem tudják, hogy hogyan fogják meg. Hogy pont élményekbe keresik, de nem kapnak élményt, vagy ha kapnak, az is hamis. Tehát, hogy nem, azok nem Istentől jönnek szerintem, nem mindegyik jön Istentől.
Én is így gondolom egyébként, de visszatérve arra, amit én gyakorlatban tapasztaltam, tehát én is voltam ilyen templomba, sok templomba járó útkereső, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy valóban kell egyszer egy élmény. Ahhoz, hogy tudjak egy tudatos döntést hozni utána amellett, ami mellett kell. Mert hogyha ez nincs meg, akkor nagyon nehéz elindulni. Főleg felnőtt fejjel is, hogyha főleg úgy, hogyha nincs olyan útmutató melletted, aki tudna tanácsot adni abban, hogy mi is az, amit tulajdonképpen keresek. Ez az egyik. A másik pedig az imádságra visszatérve, én azt gondolom, hogy nagyon sokan ebben a csapdába is esnek, hogy mennyiségre az, hogy a mélysége az imának, az milyen, nyilván ezt mindenki saját maga tudja, de az, hogy megszokásból, meg megrögzöttem valaki, folyamatosan mond valamit, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül jó. Tehát maga a visszajelzés, amit a Jóistentől kapok ebben a párbeszédben, nem is érkezik meg olyankor, amikor én csak így, jaj, fáradt vagyok, de még elmondom azt, mert el szoktam mondani. Tehát szerintem ezeket a megszokásokatból kéne egy picit kiragadni az embereket, hogy merjenek egyrészt szabad szavas imákat használni, mert tudom, nem mindenki szereti, főleg az idősebbek, ők ragaszkodnak a kötött imákhoz. De elképzelhető, hogy megtapasztalhatnának sokkal bensőségesebb kapcsolatot a Jóistennel akkor, hogyha megpróbálnak például.
Igen, nagyon fontos tisztázni ugye ezt az élmény dolgot. Ha egy példát akarnék mondani, most gondolkodtam hirtelen mondjuk a templomba járó generációra, mit jelent az, hogy élmény? Nagyon sokszor mondják az idősek, atya, régen ez nem így volt. Atya, amikor régen jöttünk a rózsafűzére, olyan sokan voltunk. Tehát ez is egy ilyen élményimádság, hogy nem számít az, hogy hányan vagyunk, hogy Jézus azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman összegyűlnek, ott vagyok velük. Most akkor én miért várom azt, hogy 80-an legyünk? Persze szép lenne, meg vágyhatunk rá, ez teljesen természetes. De amikor ugye úgy kezdjük az imádságot, hogy előtte negyed órát csopánkodunk, hogy jaj, régen, hogy milyen másképp volt, jaj, régen nem így volt, és akkor úgy elsiratjuk, hogy most már nem is tudunk úgy imádkozni, mint régen. És akkor úgy szépen lassan nagyon sok templomban azt látom, hogy el is marad a rózsafűzér már a misa előtt, elmarad, mert úgy belesopánkodtak, hogy hát most már csak ketten maradtunk, most már mi már nem jövünk, mert régen. Tehát akkor mi a motiváció, hogy a létszám, vagy az, hogy jövünk, mert hát nekünk imádkozni kell. Ha egyedül mondom, akkor is, ha egyedül imádkozom, akkor is. Tehát ez egy kicsit ez az az élmény, hogy keresem a tömeget is, hogy keresem azt, hogy minden körülmény passzoljon, ugye, és minden körülmény az nagyon jó legyen, komfortos. Hát azért gondoljunk bele, Jézus, amikor a tanítványait elküldi, hogy semmilyen körülmény nem komfortos. Nem mondja azt, hogy akkor menjetek el az egész világra, gyűjtsetek össze 80 embert, és akkor alkossatok nagy bulis közösséget és imádkozatok, hanem bizony meg kellett szenvedni a katakombákba, elbújkálva itt-ott házaknál, tehát nem volt azért mindig tömeg, de nem hagyták abba soha az imádságot. Tehát ez az élmény helyett a tapasztalati imádság, amikor megtapasztalom az Istent, és ez nem rögtön jön, de van, amikor az Isten egy kicsit úgy később reagál, mert először megnézi az én kitartásomat, hogy az én imám vajon csak szokás, vagy valóban egy mély imádság. A másik dolog meg az élmény. Ugye nagyon-nagyon fontos az élmény. Hát a Bibliában számtalan élményről olvasunk. A Szent Pálnál, aki ott beszél a gyógyításról, az ördögűzésről, a nyelveken való beszédről, a dicsőítésről, a zsoltár éneklésről, hogy menjenek, énekeljenek, utána legyen vacsora, étkezzenek együtt a hívő közösség, a szegényekhez menjenek, örüljenek, táncoljanak, zenéljenek, énekeljenek, gitározzanak, doboljanak, mint a zsoltárban, ugye, citerával. Tehát, hogy itt az élmény az biztos, hogy a szerves része. Itt arról van szó, amikor csak az élmény. Amikor én eldöntöm, hogy ebbe a templomba többet nem megyek, mert itt rossz a kántor. Ez csak az élményről szól. Mert meg kell tanulni az embernek elvonatkoztatni. Van, amikor igen, rossz, de nem a kántorért mentem, meg nem a kántorért megyek, hogy őt imádjam. A másik templomba nem megyek, mert ott rosszul prédikál a pap. Nem azért mentem, hogy a papot imádjam, hanem hogy az Istent, hogy mellékesen egy-két helyen nem biztos, hogy olyan, amilyet én hallani szeretnék, hát ez ugye nem érdekel senkit, mert nem azért prédikálnak a papok, mert mit tudom, mindenkinek külön igényeit ki tudják szolgálni, mert soha nem lesz olyan, ami mindenkinek jó, szoktam mondani, ez olyan, mint az óvodába, főznek paradicsomlevest, hát a 30 gyerekből lehet, hogy 29 szereti, egy meg nem. Így van, megeszi a másik levest, hát majd másnap. Tehát ez így van a prédikáció, és nem biztos, hogy nekem tetszednie kell, attól engem az Isten meg tud érinteni ettől függetlenül is. Tehát nagyon fontos ez a torkosság, amikor a magam érdekét keresem, amikor a magam javát keresem, de maximalista módon, ugye, ami megfoszt az emberi méltóságtól, tehát már szinte átmegyek egy másik, mint egy másik személyiségbe, hogy úgy alakítom a hitemet, a vallásomat, a vallás gyakorlásomat, mindent, hogy valahogy érezzem, hogy nekem jó. És hát ez a fő probléma, és az evésnél is ugye visszatérve az elejére, hogy teljesen mindegy, hogy milyenek a körülményeim, mi a problémám, mi az, amit elfojtok magamban, mi az, amit nem beszélek, meg mi az, ami bánt engem, jól belakok, és úgy egy fél órát, két-három órát, mit tudom, mennyit boldog vagyok. Tehát éppen az aktuális érzelmi állapotom fölé kerekedik a reális helyzetnek, a valóságnak. És hát elveszi tőlem a valóságot, hogy mi is a valóság, és úgy elfeledteti velem, megiszok egy felest, és amíg kimegy a hatás, addig úgy boldog vagyok, és egyszerűen elfelejtek minden földi gondot, ugye szokták mondani, hogy hát azért iszunk, hogy felejtsünk. Meddig, amíg ki nem józanodunk, de aztán megint kell inni, és az ember ugye torkos lesz újra, és újra beleesik, mert egyszerűen nem akar szembenézni a dolgokkal, amelyek viszont ugye súlyos bűnök, hogyha az ember az életét nem tudja rendezni. Hát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok az életünkben. Műsorunk végéhez értünk, elrepült az idő, és a hét főbűnnek is a végére értünk. Köszönjük a kedves hallgatók türelmét, hogy elviseltek bennünket, és a mi megosztásaink remélem, hogy tudtak segíteni. Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, mindenkinek jó egészséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia hívei beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsa.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Magyar Nyelvnapja alkalmából az idén 174 éve született Pósa Lajosra, azaz Pósa bácsira, a magyar gyerekirodalom egyik megteremtőjére emlékezünk egy miskolci esemény kapcsán. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház soron következő bemutatójáról, Molnár Ferenc Olimpia című vígjátékáról beszélgetünk Blaskó Balázs rendezővel. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban Gyurán Ágnes, a Pósa Lajos Társaság alelnöke beszél.
Ha egy foglalkozást tartunk, vagy beszeretnénk mutatni, akkor megkérdezzük a közönséget, vagy a közösséget, amiben vagyunk, hogy ismerik-e Pósát. Hát persze az idősebbek bakolnak, hogy igen, ők ismerik, de a fiatalabbak nem annyira. De ha azt mondjuk, hogy ismerik-e ezt az imádságot, az Én Istenem, Jó Istenem kezdető esti imádságunkat, akkor tulajdonképpen nagyon elcsodálkoznak, hogy éppen pont ő írta. Tehát valamiféleképpen a Kárpát-medencében ismerik Pósát ezen az imádságon keresztül. Aztán a régi református énekeskönyvben ugye a Mennyben lakó Én Istenem című dicséret is megtalálható, és ezt is Pósa írta.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak, majd két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő egyháztörténelmi sorozatunkban a II. Vatikáni zsinat 4. befejező szakaszáról Budapéter teológiai tanárral beszélgetünk. Ajánlunk következik a műsorhoz.
Amikor kezdődött a zsinat, akkor ugye őszre hívták össze. És akkor utána adta magát mindig az a lehetőség, hogy tényleg azért karácsonyra mindenki menjen haza, és utána azért kell egy bő fél év arra, hogy a következő ülésszaknak a témáit kidolgozzák, illetve tudjuk azt, hogy az első ülésszak után ott még egy pápa választást is be kellett közbeiktatni. És akkor így aztán kialakult ez a szisztéma, hogy akkor egy ilyen őszi, koratéli időszakban gyűlnek össze a püspökatyák.
4 órakor zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Műsorismertetéssel legközelebb, holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kristan Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Vérasszatok szüntelenül és imádkozzatok, így lesztek méltók arra, hogy megmeneküljetek mindattól, ami következik, és megállhassatok az emberfia előtt. Olvasom a Lukács evangéliumban. Babits Mihály írta: este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik, halkan, még egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni, ó jaj, meg kell halni, meg kell halni. Tudom, hogy életem alkonyán a bennem tevékeny krisztusi szeretet alapján ítélnek meg. Volt-e bennem krisztusi alázat, lemondás és szolgálatkészség mások iránt? Bármilyen csodálatos tetteket hajtok is végre, csak azok érnek valamit, amelyek a krisztusi szeretetből fakadnak. Szívemnek nyitottnak kell lennie minden ember felé, mosolygós jó akarattal kell a másik, a felebarát felé fordulnom, mert benne Krisztus jelét, testvérünk arcát kell felfedeznem. Bár találkoznék minden nap azzal a testvérrel, akivel valamilyen jót tehetnék. Téged szólítunk, Krisztus, aki öröme és ujongása vagy mindazoknak, akik várnak és mondják: jöjj, Uram, és ne késlekedj. Örvendezve várjuk jöttödet, jöjj, Uram Jézus! Téged nem köt a kor, jöjj és korunkban üdvözíts minket. Te teremtetted a világot, jöjj és váltsd meg kezed művét. Te nem vetetted meg halandó természetünket, jöjj és ragadj ki minket a halál uralmából. Te azért jöttél, hogy bőségesebb legyen életünk, jöjj és ajándékozz nekünk az örök életet. Te minden embert országodba akarsz hívni, jöjj és gyűjtsd egybe azokat, akik színed látására áhítoznak.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. napi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak